Nem, hiszen félig sem volt igaz, s csak dísze a szellemnek, de igen alkalmas arra, hogy a kedélyvilágot előkészítse komolyabb és szentül valóságos tudás befogadására. Így adott oktatást Eliezer Józsefnek a világmindenségről, mégpedig a hármas égiről, amely példaszerűen a felső égből, az állatöv égi birodalmából és a déli égtengerből tevődött össze, amelynek pontosan megfelelt a földi, mely ismét három részre, levegő égre, földi birodalomra és földi tengerre oszlott. Ez utóbbi, így tanította Eliézer, szalagként futja körül a földkorongot, de alatta is van, s a nagy vízözön idején minden résen áttör, és vizét a lezuhogó égtenger vizével egyesíti. A földi birodalmat pedig úgy kell tekinteni, mint a szilárdra taposott földet, és az égi birodalmat odafenn, mint hegyvidéket, melyből két csúcs emelkedik ki, a nap és hold orom, Horeb és Sinai. Nap és hold öt más vándorcsillaggal együtt a bolygók és parancsvivők hetes számát alkották, és hét különböző terjedelmű gyűrűben keringtek az állatkör gátján, úgyhogy ez hét emeletes kerek toronyhoz hasonlított, melynek terasz övei az északi égbolt legtetejéig, s az Úr székhelyéig magasodtak föl. Odafönn volt Isten, és Szenthegye szikrázott, mint a tüzes kövekből lett volna, amiképpen a hóborította Hermon szikrázott északországa fölött. A távolból fehéren csillámló Úrhegyére, melyet mindenünnen és a fa alól is látni lehetett, mutatott Eliezer tanítás közben, így József nem tudott különbséget tenni égi és földi között. Megtanulta a számok csodáit és titkait, a 60-ast, a 12-est, a 7-est, a 4-et, a 3-at, a mérték istenségét, és hogy miképp felel meg mindez egymásnak, úgyhogy csodálni és imádni kell a nagy összhangot. 12 képe volt az állatövnek, és ezek alkották a nagy körforgás állomásait. Ez volt a 12-30 napos hónap. Ám a nagy forgásnak megfelelt a kicsi, mert ha ezt is 12 szakaszra osztották, egy időtartam keletkezett, 60-szor olyan nagy, mint a napkorong, és ez volt a kettős óra. Ez volt a nap hónapja, és ugyanolyan észszerűen lehetett tovább osztani. Mert a napkorong átmérője ugyanannyiszor foglaltatik a napi egyenlőségkor látható nappájában, ahány napja az évnek van, tehát 360-szor, és ezeken a napokon a napkelte attól a pillanattól fogva, amikor felső széle megjelent a látóhatár fölött, addig, amíg korongja teljes lett, egy kettős óra 60-ad részéig tartott. Íme ez volt a kettős perc, és amiként nyárból és télből lett a nagy körforgás, nappalból és éjből a kicsi, akként a 12 kettős órából is 12 egyes jutott a nappalra, és ugyanennyi az éjszakára, s 61-es perc a nappal és éjszaka minden órájára. Micsoda rend, összhang és szépség. Figyelj csak tovább, Dumuzi, igazi fiú. Legyen értelmed világos, éles és vidám. Heten voltak a vándorcsillagok és parancsvivők, és mindegyikhez egy-egy nap tartozott. De hét volt a száma különösképp a holdnak is, aki az isteneknek testvéreinek útját egyengedte, tudnélik negyedeinek száma, melyek hét naposak voltak. Nap és hold, az kettő, mint minden a világon és az életben, és mint igen és nem. Ezért a bolygókat kettőnek és ötnek lehet venni, és milyen joggal az ötös tekintetében is. Mert ez áll legszebb viszonyban a 12-höz, amennyiben 5x 12 a már szentnek bizonyult 60-at adja, de még szebben a szent hetes számhoz, mert 5 meg 7 az 12. És ez mindet? Nem. Ennek az elrendezésnek és elkülönítésnek segítségével 5 napos bolygóhetet nyerünk, amelyből 72 jut egy évre, és az 5-ös az a szám, amellyel a 72-t szorozni kell, hogy a szent 360 adódjék. Egyúttal az év napjainak száma és eredménye a nappálya osztásának a leghosszabb vonallal, melyet a korongján át lehet vonni. Csak ugyan ragyogó. A bolygókat azonban 3-ra és 4-re is lehet osztani, a legteljesebb joggal mindkét részről. Mert 3 a száma az állatöv uralkodóinak, nap, hold és isztár. 3 ezen felül a világszám, amely meghatározza fenn és alant a mindenség tagozódását. Másfelől 4 a világtájak száma, melyeknek a napszakok felelnek meg, s 4 az egy-egy bolygó befolyása alá tartozó részek száma is, melyekre a nappálya oszlik, s ezen kívül a hold és isztár csillag száma is, melyeknek 4 állapotuk van. S mi az eredmény, ha a 3-at 4-gyel szorozzuk? Az eredmény 12. József kacagott. Eliézer pedig a magasba emelte kezét, és így szólt: Adonai, hogyan lehetséges, hogyha a hold napjait állapotainak számával, tehát 4-gyel elosztjuk, ismét a 7-napos hétre lyukadunk ki? Ez az ő ujja volt. Mindezekkel a számokkal ifjú József, mint labdákkal játszadozott az aggasztján felügyelete alatt, és egyképp hasznosan szórakozott. Belátta, hogy az embernek, akinek Isten értelmet adott, hogy a szentségest, de nem egészen összhangzót kiigazítsa, a 360 napot a napévvel ki kell egyenlítenie, 5 napot iktatva be végezetül. Gonosz és veszedelmes napok voltak ezek. Téli éjszakák sötétségébe burkolt sárkány és átoknapok. Csak elmúltukkal jött meg a tavasz, és kezdődött az áldásidő, az 5-ös szám itt riasztó szint nyert. De nagyon rossz volt a 13-as is, mégpedig miért? Mert a 12 holt hónapban csak 354 nap volt, és időről időre szökő hónapokat kellett beiktatni, melyek az állatöv 13. jegyének, a hollónak feleltek meg. Fölöslegességük a 13-as számot szerencsétlenné bélyegezte, amint hogy a holló is baljós madár volt. Ezért Benóni Benyámin csak nem meghalt, amikor a születés szorosán, miként a világhegy csúcsai közt vívő hágon átkelt, és csak nem elbukott a harcban az alvilág hatalmával szemben, mivel Jákob 13. gyermeke volt. De helyette Dína lett az áldozat, és ő pusztult el. Jó volt belátni a szükségszerűt, és így Isten szándékába beléhatolni. Mert számcsodája nem volt egészen kifogástalan, s az embernek kellett az értelmes módon helyre billenteni. A kiigazításon azonban átok és kárhozat volt, és maga a 12-es, e különben mindig szép szám is baljelentésű lett ezen közben, mert ővele kellett a hold év 354 napját a hold napév 366-jára pótolni. Ha azonban 365-nek vesszük a napok számát, akkor József számítása szerint mindig hiányzott egy negyed nap, és ez a hiányosság a körfolyam ismétlődései közben földuzzadt, úgyhogy 1460 negyed nap egy egész évet tett ki. Ez volt a kutyacsillag ideje. És József időtér szemlélete itt ember felettivé nőtt, kis körökből egyre hatalmasabbak felé tört, amelyek ezeket nagy messzeségben kerinték körül, irtózatos terjedelmű zárt évekké. Már maga a nap is egy kis év a szakaszaival, nyárvilágával és télsötétjével, s a napok a nagy körforgásban foglaltatnak. De emes csak viszonylagosan nagy, mert 1460 körfolyam összességében a kutyacsillag évet teszi. már most a világ roppant körforgásából és leforgásából áll a legnagyobb, talán még mindig nem véglegesen a legnagyobb éveknek, melyek mindegyikének megvan a maga nyara és tele. Az utóbbi akkor kezdődik, ha valamennyi égitest a vízöntő vagy halak jegyében áll, az előbbi akkor, ha csillagok az oroszlán vagy a rák jegyében állanak. Minden téli vízözönnel kezdődik, és minden nyár tűzvésszel, olyan formán, hogy egy kezdő és egy végpont közt minden világkeringés és nagy körforgás beteljesül. Ezek közül mindegyik 432 ezer évből áll, és hajszál pontos ismétlődése minden megelőzőnek, mint hogy az égitestek is ugyanabban a helyzetbe tértek vissza. És nagyban és kicsinyben ugyanazt a hatást kellett, hogy kifejtsék. Ezért a világ körforgásukat, az élet megújulásának, vagy a múlt ismétlődésének, avagy örök visszatérésnek is nevezték. Ezen kívül nevük volt még Olam és Eon. Isten pedig az Eonok ura volt. Él Olam, az Eonokon át élő, Háj Olam, és ő volt, aki az ember szívébe Olamot adott, azaz képességet, hogy elgondolja az Eonokat, és ekként bizonyos értelemben mesterükké lendüljön. Büszke tanítás volt ez. József nagyvonalúan szórakozott, hiszen mi minden tudott még Eliézer ezen kívül. Titkokat, melyek a tanulást nagy és jóleső gyönyörűséggé tették, éppen azért, mert titkok voltak, amiket e földön csak kisszámús, hallgatag, főokos ismert templomokban és udvarházakban, nem pedig a nagy tömeg. Így például Eliézer tudta és tanította, hogy a babiloniai kettős rőf megfelel az inga hosszának, mely kettős percenként 60 kettős lendületet tesz. József bármi fecsegő volt is, senkinek sem árulta el ezt, mert ebből ismét a 60-as szám szentsége derül ki, mely a szép hatossal sokszorozva a legszentebb 360-at adja. Megtanulta a hosszúság és útmértékeket, és a maga járásából meg a napjárásából egyszerre vezette le őket, ami nem volt vakmerőség, amint Eliézer is megnyugtatta tanítványát, mert az ember a kisvilág, amely pontosan megfelel a nagynak, így játszották szerepüket a körforgás szent számai a mérték egész épületében és az időben, amely térré lett. Az idő térré lett, és így súlyá. És József megtanulta az értékeket és pénzsúlyokat aranyban, ezüstben és részben, a közönséges, a királyi, a babiloniai és föníciai norma szerint. Gyakorolta magát a kereskedelmi számításokban, rézértékeket átszámított ezüstre, becserélt egy ökröt annyi olajra, borra és búzára, amennyi érc értékének megfelelt, és mindezt olyan eleven észel, hogy Jákob miközben figyelte, csettintett nyelvével is így szólt, akár egy angyal, szakasztott, mint egy angyal Arabót seregéből. Mindehhez József még megtanulta a legszükségesebbet a betegségekről és gyógyszerekről, az emberi testről, amely a kozmikus hármas szám szerint szilárd, folyékony és gáznemű anyagokból állott. Megtanulta beosztani a testrészeket az állatövi jegyeinek és a bolygóknak megfelelően, nagyra becsülni a vesehájat, mivel az általa védett szerv a nemző szervekkel állt összefüggésben, és az életerő benne székelt, a májat a különböző kedély állapotok forrásaként fölismerni, és egy mezőkre osztott és föliratokkal bőven ellátott agyag, mint a segítségével emlékezetébe vésni a tanrendszert, mely szerint az ember belseje a jövendő dolgok tükre és biztos előjelek tárháza. Aztán megtanulta a földkerekség népeit. 70 vagy valószínűleg 72 nép volt, mert ennyi az év ötnapos heteinek száma, és egyikük másikuknak életmódja és bálványozása igazán borzalmas volt. Elsősorban a legmagasabb észak barbáraira érvényes ez, akik Magóg országát lakták, messze Hermon magaslatain túl, és még Hanigalbat országán is túl, északra a Taurustól. De iszonyatos volt a legtávolibb nyugat is, Tarsisz, ahová Szidon félelmet nem ismerő férfiai eljutottak, hosszában végighajózva a nagy zöld vizet végtelen napok alatt. Kittimbe, azaz Szicíliába is elhatoltak ezen az úton Szidon és Gábel messzeség és Cserevere után sóvárgó lakosai, és ott telepeket alapítottak. Nagyban hozzájárultak a földkerekség megismertetéséhez. Nem éppen azért, hogy a bölcs Eliézer tananyaghoz jusson, hanem inkább üzve a vágytól, hogy fölkeressék a távoli népeket és bíborszöveteiket és művészi hímzéseiket rájuk tukmáják. Voltak szelek, amelyek szinte maguktól vitték a hajót Ciprusba vagy Alaszkiába és Dodánimba, azaz Rodoszba. Nem is volt túlságosan veszedelmes onnan az út Mucri országba és Egyiptomba, ahonnan egy tengerár, mely kegyelte a kereskedelmi szellemet, hajóikat hazavitte. De Egyiptom fiai is leigázták Kúst, és föltárták a megismerés számára a négerek földjét a Nílus felső vidékén délfelé. Összeszedték bátorságukat, szintén hajóra szálltak és fölkutatták a tömjén földjét a Vörös-tengernél, Puntot, a Főnix madár birodalmát, a legtávolabbi délen volt Ofir, az Aranyország hír szerint. Ami napkeletet illeti, volt egy király Élámban, akit még nem lehetett megkérdezni, hogy el tud-e látni tulajdon magán túl a maga égtája felé. Valószínűleg nem tudott volna. Mindez csak ízelítő abból, amit Eliézer az istenfa alatt József elméjébe vésett. Az ifjú pedig az aggasztján utasítása szerint mindent följegyzett, s vállára hajtott fejjel addig olvasgatta magának fennhangon, amíg betéve nem tudta. Természetesen mindennek alapja és vezető fonala az olvasás és írás volt, mert különben csak röpke hallomás és újra elfelejtés volna mindannak a sorsa az emberek között. Ezért Józsefnek egyenes derékkal kellett guggolnia a fa alatt, szétterpesztett térdel és ölében az írószerszámot tartva agyaktáblát, amelyre a vesszőből ék alakú jeleket rót, vagy náthártyából összeragasztott lapokat, simított birkabőr vagy kecskebőr darabkát, amelyre a szálkással rágott vagy hegyesre faragott nátszállal sorakoztatta egymás mellé szarkalábjait, miközben tustartója piros vagy fekete csészéjébe mártogatta. Fölváltva használta az országban szokásos, vagyis emberi írást, amely a mindennapi szójárás és beszédmód megrögzítésére volt alkalmas, s melyel föníciai mintára legvilágosabban lehetett írásba foglalni a kereskedelmi leveleket és számításokat, és ismét az isteni írást, a bábeli hivatalos szent írást, a törvényét, a tanét és a mondákét, amelyhez agyaktábla és vessző kellett. Eliezernek számos szép mintája volt ehhez. A csillagokról szóló írások, himnuszok a holdhoz és a naphoz, kortáblák, időjárás följegyzések, adóívek, valamint őskori verses fabulák töredékei, amelyeknek minden szava hazugság volt. De oly hegyke ünnepélyességgel hangzottak, hogy a szellem igaznak hitte őket. Ezek a világ és az ember teremtéséről szóltak, Marduk harcáról a sárkánnyal, Isztár fölemeltetéséről szolga állapotából királyi méltóságra, és pokoljárásról, szőlőfűről és életvízről, csodálatos történetéről Adapának, Etanának és Ama Gilgamesnek, akinek teste isteni húsból volt, s akinek mégsem sikerült semmi módon megnyernie az örök életet. József mutató ujjával olvasta mindezt, és fegyelmezett tartással görnyedés nélkül írta le, csupán szemhéját eresztve alá. Olvasott és írt Etan a barátságáról a sassal, aki fölvitte őt Anu Egébe, s oly magasra szállt csak ugyan, hogy a föld kalácsnak és a tenger kenyeres kosárnak látszott alatta, de amikor a föld és a tenger egészen eltűnt, Etana sajnos nagyon megijedt, és a sassal együtt a mélybe zuhant, kiábrándító vég minden esetre. József azt remélte, hogy hasonló esetben ő másképpen viselkedne, mint Ethan a vitéz. De Ethan a történeténél jobban tetszett neki Engidunak, az erdőfiának története, és hogy az Uruk városába való leányzó hogyan térítette művelt életre. Hogyan tanította meg a fél állatot szépen enni és inni, olajjal megkenni magát és ruhát viselni, röviden emberré és városivá válni. Vonzotta és kitűnőnek találta, hogy a leánya puszták ordasát megemberesítette, miután 6 napon és 7 éjszakán áttartó szerelmeskedéssel fölkeltette fogékonyságát a kifinomult élet iránt. Bábel nyelve sötét pompával folyt ajkáról. Ha ezeket a sorokat mondta, úgyhogy Eliezer megcsókolta a tanítványa ruhájának a szegélyét, és fölkiáltott: dicsőség neked, kedvesnek fia! Ragyogóan haladsz, és rövid idő múlva egy nagy fejedelem maszkírja leszel, és egy nagy király emlékeztetője. Gondolj rám, ha eljutsz a birodalmadba. Ezután József újra kibandukolt testvéreihez a mezőre vagy a legelőre, hogy a könnyebb munkában kisbéresként segítkezzen. Ám azok fogukat vicsorítva szóltak: na, itt cselleng a tintásújjú kölyök. Végig böngészte már vízözön előtti köveit. Olyan szíves lesz talán, hogy megfejje a kecskéket? Vagy csak bennünket lesz, hogy nem vágunk-e ki egy darab húst az állatok testéből a fazekunkba? Ha kedvünk szerint elnáspángolhatnánk, nem vinné el szárazon. De sajnos semmit sem tehetünk Jákobtól való félelmünk miatt. Test és lélek. Ha József és testvérei között fönnálló viszony súlyos megzavarodását, amint az évek folyamán kialakult, az egyesről az általánosra, a napi surlódásokról és egyenetlenkedésekről az alapvető okokra vezetjük vissza, akkor első és végső okként az irigységet és elbizakodottságot pillantjuk meg, és aki az igazságot szereti, nem egy könnyen döntheti el, vajon ennek vagy amannak a bűnnek, tehát személy szerint szólva az egyesnek vagy a sokaknak, akik egyre fenyegetőbben fogtak össze ellene, rovására írja a szerencsétlen helyzet vétkét. Éppen az igazság szeretet és a becsületes vágy, hogy a pártosságnak minden kísértésétől ment legyen, indítaná talán a bíráskodót arra, hogy az elbizakodottságot rója föl a baj kiinduló pontjaként és a szerencsétlenség forrásaként. Ám ismét az igazság szeretet kényszeríteni annak bevallására, hogy a világon csak nagy ritkán adódott ennyi ok elbizakodottságra, és ennek következtében persze irigységre is, mint itt és ekkor. Ritkaság, hogy szépség és tudománya világon találkozzanak. Akarva nem akarva megszoktuk, hogy a tudást csúfnak, a bájt viszont szellemtelennek, és ami éppen a báj lényegéhez tartozik, jó lelkiismerettel szellemtelennek képzeljük, mert írástudásra, szellemre, bölcsességre nem csak szüksége nincs, hanem inkább az a veszedelem fenyeget, hogy általuk eltorzul és megsemmisül. A szellem és a szépség közt tátongó szakadék példaszerű áthidalásával azonban, a két adomány egyesülésével egy valakiben egy hasadás szűnik meg, melyet a természetes emberihez tartozónak szoktunk tekinteni, és így önkéntelenül az istenire kell gondolnunk. Az elfogulatlan szem az isteni föloldottsága jelenségét szükségszerűen a legtisztább elragadtatással szemléli, ellenben ugyanez a tünemény nagyon alkalmas rá, hogy azokban, akiknek okuk van rá, hogy fényesség által magukat rövidségben és homályban érezzék, a legkeserűbb érzéseket kelts.